Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Több mint két év kihagyás után az októberi Európa-bajnoki selejtezőkön tért vissza a női válogatottba Planeta Simonetta. A hosszú sérülés és a franciaországi légióskodás után nyártól már Debrecenben szereplő átlövő azt mondta, sokat jelent számára, hogy érzi a bizalmat.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, hiszen tényleg elég nehéz időszak van mögöttem, de így a nyári alapozás alatt már egyre jobban kezdtem magam érezni, és tényleg jó volt, hogy egy ilyen hosszú felkészülés volt. Még nem azt mondom, hogy 100%-os vagyok, viszont tényleg egyre jobban megy a csapatnál is a meccseken, és nekem nagyon nagyot dobott az önbizalmamon az, hogy már is behívót kaptam. Nem annyira játszottam sokat, viszont tényleg nagyon jó érzés volt visszatérni, egy kicsit hozzátenni a csapatnak a munkájához, és remélem, hogy igazából az edző úgy látta, hogy továbbra is érdemes leszek, hogy behívjam.
Hogy érzi, milyen formában volt ezen a két válogatott meccsen?
Én úgy éreztem, hogy így elsőnek, így visszatérésre 3 év után válogatottban tökéletes volt. Annyira sok lehetőségem nem volt, meg igazából én annak örültem nagyon, hogy a csapatunk nyert, mert nagyon kevés időnk volt a felkészülésre, és tényleg fontos volt ez a két mérkőzés.
Ha a két találkozóról beszélünk, mind a kettőt megnyerte a magyar válogatott, helyenként kicsit hullámzott a teljesítmény, ahogy azt Golovin Vladimir szövetségi kapitány is megemlítette, és nagyon elégedett volt azzal, hogy végül mind a két találkozót azért biztosan megnyerte a csapat. Hogy látta az együttes formáját?
Hát igen, elég hullámzó volt, de ezt mi is éreztük. Ugye mindig, amikor új edző kerül egy csapathoz, az nehéz összerakni gyorsan a taktikát. Igazából Vova is, ami az olimpián összeszokott párosokat, védekezésre gondolok, azokat használta. Szóval mi is tudjuk, hogy nagyon sok hibával játszottunk, ez egyáltalán nem a végső forma, kell még egy kis idő, hogy összeszokjunk, de mindenképp nagyon örömteli volt, hogy ezt a 4 pontot megszereztük.
Ugye hosszabb idő kimaradt ön számára egy most már szerencsére múlt időbe tehető sérülés miatt. Azóta válogatott nagy része jelentősen kicserélődött, a korábbi évek junior együtteseiből sokan felkerültek, és most már meghatározó játékosok ebben a csapatban. Azért nyilván ismerik egymást. Milyennek látta ezt a csapatot, milyen a hangulat, hogy érezte magát a játékosok között?
Én nagyon jól éreztem magam, ugye az idősebb játékosokkal én szinte már mindenkivel játszottam együtt, vagy anno még ifi juniorban, Győrben, vagy válogatottban. A fiatalokkal is nagy részével volt szerencsém már játszani, mert B-válogatottban találkoztunk már. Egyáltalán nem volt idegen a környezet, meg a lányokkal együtt lenni, szóval én nagyon könnyűnek éreztem a beilleszkedést. Többiek inkább ők össze voltak már szokva, de mondom, nekem semmi nehézséget nem okozott velük játszani.
Nyilván azért ismerte, látta a munkásságát a szakembernek korábban. Milyen volt a közös munka, milyen benyomásokat szerzett?
Nagyon jó volt a munka. Megmondom őszintén, próbáltuk lepörgetni azért az edzéseket, úgy értem, hogy nagyon sok mindent kellett kevés idő alatt átvennünk. Az alap szabályokat fektettük le mind védekezésben, mind támadásban. Mondta Vova is, hogy ezeket később fogjuk pontosítani. És anno én, amikor ifi válogatottban voltam, én akkor is dolgoztam Vovával együtt, szóval nekem nem volt újdonság az ő munkája. Mindig jó hangulatban telik, de az szigorú is tud lenni, és hogy mindenki koncentráljon, de jó hangulatban tálnak az edzések.
Hogy látja, milyen poszton, milyen formációban számít leginkább önre a Golovin Vladimir vezette stáb?
A válogatottunknak az lesz az erőssége, hogy lesznek nagy dobóink is, cselezőjátékosaink is. Ugye én mindenképp a távoli lövésekben tudok majd segíteni, meg azt mondta, hogy védekezésben lesz majd nagyobb szerepem, de nem úgy, mint 3 évvel ezelőtt, hogy csak védekezésben, hanem mondta, hogy támadásban is számít rám, és tudja is, hogy meg tudom oldani.
Ez a bizalom mennyit jelent önnek? Mert ahogy említettem, most már tényleg többet vár öntől, és jobban is bízik önben az új szakvezető. Ez mennyit tud hozzátenni az ön magabiztosságához, vagy játékához?
Nekem nagyon sokat számít, ugye minden játékos más, de én mindig akkor, bár szerintem a legtöbb játékos akkor tud jól játszani, hogyha érzi az edző, hogy bíznak benne. Ezt a bizalmat, ezt igazából már akkor lehet érezni, hogyha az ember behívják válogatottba. Tényleg ennek próbálok megfelelni, és a pályán visszaadni ezt a bizalmat, és megmutatni, hogy tényleg megoldom a rám szabott feladatokat.
És várhatóan ezek a feladatok várnak a keretre október végén is, ugye, ahol lesz egy ilyen extra keretedzés, a VB-re készül majd a csapat. Nyilván ön is mindent megtesz azért, hogy ott legyen majd ezen a világeseményen. Mekkorának látja az esélyeit, hogy bekerülhet majd a keretbe? És milyen esélyekkel vehet részt a VB-n a magyar válogatott, most, hogy itt test közelből látta a csapatot?
Én úgy gondolom, hogy sokat fog számítani az elkövetkezendő egy hónap, már mint most azzal kezdem, hogy nekem mennyi esélyem van bekerülni. Nekünk ugye most jönnek nagyon komoly meccseink még a bajnokságban. Szerintem Vova azt nézni fogja, hogy teljesítek ilyen tét helyzetben, ami tényleg erősebb ellenfelek ellen, és tényleg igazából az elkövetkezendő egy hónap, ez nagyon sok múlik rajta. A csapatom pedig én úgy látom, hogy ez az extra edzőtábor összetartás, meg ugye még a VB előtti, nem tudom, pontosan másfél hét talán, az nagyon sokat fog számítani, és nagyon, nagyon fontos lesz meg tényleg, hogy azokat az apró hibákat, vagy még elmélyítsük jobban a szabályokat. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó válogatott lesz, és jól is fog teljesíteni.
Nyáron igazolt a debreceni együtteshez, ahol el is kezdődött az idény. Hogy érzi magát a hajdúsági városban és a klubnál?
Nagyon jól érzem magam, nagyon kedvesen fogadtak a lányok, és tényleg nagyon hamar be tudtam éleszkedni. Jót tett nekünk a bajnokságban ez a kezdés, hogy nyerni tudtuk a meccseket. Tényleg a város is nagyon tetszik, a lányokkal is nagyon jól érzem magam, szóval így egyszerűbb volt minden a nagy váltás, hogy visszatértem Magyarországra, szóval tényleg csak pozitívan tudok nyilatkozni.
Végig dolgozta a nyarat a csapattal, végre túl van ezen a majdnem 2 éves időszakon, ugye, amelyet a sérülést tett ki ön számára. Hogy érzi magát, milyen formában látja a játékát, és hogy látja, mikor lehet mondjuk akár 100%-os állapotban, mennyi munka van még ön előtt, hogy érzi?
Én úgy érzem, hogy a ittesben az nagyon jól, jó szakmai stábban itt, és nagyon sokat segítettek 100%-ban. Az, hogy játékban visszajöjjön minden, és tényleg úgy érezzem, hogy úgy tudok teljesíteni támadásban, mint védekezésben, mint a sérülések előtt, ahhoz még kell egy kis idő, de tényleg igazából ez már csak rajtam múlik, mert van még bennem egy, nem félsz, hogy történik valami, hanem inkább az, hogy tényleg nagyon hosszú kihagyás volt. Több mint 2,5 év volt, mire újra játszottam, szóval azért azt én érzem, de tényleg jó úton haladok, és egyre magabiztosabb vagyok, és egyre jobban megy, én úgy érzem.
Mennyit tud hozzátenni ehhez a fejlődéshez, ami jó úton tart, ahogy ön is mondta, az, hogy Debrecenben tényleg egy hosszú sérülés után megbíztak önben, leigazolták és újraépítheti magát, ahogy mondta, ugye a szövetségi kapitány is bizalmáról biztosította, de hát Debrecenben még ennél is nagyobb bizalommal vannak ön iránt. Ez milyen érzés, és tényleg mennyit ad hozzá ahhoz, hogy felépítse magát?
Én nagyon hálás voltam, és nem tudom elégszer megköszönni igazából tényleg, hogy így leigazoltak, mivel nem tudhatták, hogy fogja bírni a térdem, vagy az ahilleszeim, de ezen is vagyok, hogy ezt a bizalmat megháláljam, és a meccseken úgy teljesítsek, hogy tényleg ott tudom visszaadni ezt, hát, nagy lelkűséget, és tényleg, hogy így megbíznak bennem. Már az elejétől kezdve mondták, hogy tudják, hogy hosszú időt kihagytam, és tudják, hogy türelemmel kell lenni. Igazából mindig el is ismétlik, hogy ők sokkal türelmesebbek hozzám, mint amilyen én vagyok magamhoz, és hogy tényleg csak kell egy kis idő, és hogy fogadjam el, meg tényleg, hogy a türelem hiányzik magammal szemben, de tényleg, szóval így lehet jól játszani, hogy érzem a bizalmat és a türelmet felém.
És hát csak sikerélményben van része Debrecenben, hiszen 4 meccsből 4-et megnyert a csapat. Milyen célokkal, milyen elvárásokkal vannak a bajnokság iránt, hogy látják, és most már így 4 meccs után mire lehet képes majd a csapat?
Igen, nagyon, nagyon örültünk neki, hogy 4-4-el kezdtünk. Ettől függetlenül még érezzük, meg tudjuk is, hogy nagyon sok hibával játszunk, ez még nem a végleges forma, mivel itt is az Szilágyi Zoltán személyében új edző érkezett, és az azért tényleg mindig nehezebb egy új edzőnek a taktikáit betartani, meg azért elég sok új játékos is érkezett, szóval kellett, meg kell is még egy kis idő, amíg teljesen egymáshoz szokunk, de én úgy érzem meg a csapatban is, mi úgy érezzük, hogy egyre jobban játszunk, egyre jobban összeszokunk, és igazából tényleg szeretnénk a dobogóra odaérni a bajnokság végén.
És egy másik sorozat is mindjárt elkezdődik, pár hét múlva Euroliga találkozókon lépnek majd pályára. Ott milyen célokat fogalmaztak meg?
alapcélnak ugye kitűztük a csoportba kerülést, és utána azt mondtuk, hogy meglátjuk, hogy milyen sorsolást kapunk. Igazából azt is mondtuk, hogy nagyon sok játékosnak ez lesz a első nemzetközi tapasztalata, és hogy ez is fontos, hogy élvezzük, és kóstoljanak bele, hogy milyen. Ott azért még egy kicsit zsákban macska van tényleg a sorsolások miatt, meglátjuk, de az elsőket mindenféleképpen nyernünk kell.
Mennyire lakta már be a várost, milyen érzésekkel tért haza Magyarországra, és tényleg milyen hely Debrecen, hogy érzi magát itt?
Debrecen nagyon-nagyon jól érzem magam, én nem hittem volna, mert én tényleg a nyugati részét ismertem Magyarországnak jobban. Az, hogy mennyire laktam be, nem gondoltam volna, hogy Debrecen ilyen nagy szóval, még azért várám elég sok részt, amit fel kell fedezni, de tényleg a lányokkal, amikor szabadidőnk van, és nem vagyunk fáradtak, akkor megyünk mindenfelé. Ugye nyáron az alapozás alatt ez nem annyira történt meg, hiszen tényleg nagyon erős időszakunk volt, de tényleg én nagyon jól érzem magam, és nagyon sok lehetőség van, és fiatalos, lendületes a város.
És a csapattársait már meglepte azokkal a süteményekkel, amelyeket az elmúlt években, akár a légiós évei alatt is megtanult, kikísérletezett, ahogy lehetett ezt olvasni, ugye ez nagy hobbija. Mennyire van ideje erre Debrecenben, és akár itt is megnyílhat majd az a kávézó, amit egyszer tervez?
Azt, hogy melyik városban vagy merre nyílik a kávézó, azt még nem tudom pontosan, viszont itt biztos elférne, mert lenne rá igény. A csapattársaimnak pedig, hát eddig mind a 4 mérkőzés előtt készítettem valamilyen süteményt, és mondtam is, hogy akkor ezt megtartom egy ilyen jó szokásnak, mert eddig bejött, és 4-4-et nyertünk, szóval ha csak ezen múlik, én minden egyes mérkőzés előtt hozok nekik sütit, de tényleg nagyon örültek neki, és mondták, hogy csináljam csak tovább.
Planéta Simonettát, a Debrecen válogatott átlövőjét hallották. Szabó Tamás vezeti elnökként a Women Forum Club Handballt, a női klubok érdekvédelmi szervezetét. A Győr nemzetközi igazgatójával Kaposi Dávid készített interjút az érdekképviselet feladatairól és céljairól.
Még május végén választották meg a női kézilabda klubok érdekvédelmi szervezete elnökének. Pontosan mi ennek a szervezetnek a feladata, szerepe?
Ez egy érdekvédelmi szervezet, egy érdekvédelmi tömörülés, mondjuk így, amelyet a női kézilabda klubok alakítottak meg, most már 7. éve, a férfiak példájával alakulva. Tehát van egy férfi fórumklub és egy női fórumklub. A cél ugyanaz, ez a két szervezet szorosan együttműködve dolgozik, méghozzá klubok érdekeinek képviselete, hiszen ugyanazon a pályán játszunk, de azért sokszor a saját érdekeinket is képviselni kell. Az Európai Kézilabda Szövetség, amelyik formázza a szabályokat, illetve az IHF, világszervezete a kézilabdázásnak, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség. Velük vagyunk kapcsolatban, és a különböző területeken próbáljuk a klubok érdekeit úgy képviselni, hogy a hangunkat hallathassuk, és az érveinket elmondhassuk, és meghallgassanak, valamint az, hogy érjünk el számottevő eredményeket a képviseletünkkel.
Hány klubot képviselnek jelenleg, és hány magyar csapat van ezek között?
Gyakorlatilag a szervezet átjárható, nem kötelező a tagság, viszont minden olyan csapat, aki nemzetközi ligában indul, jelenti ez a Bajnokok Ligát, az Európa Ligát, vagy az újonnan elnevezett EHF kupát, a 3 szintű versenysorozatot, minden csapat résztvevője lehet. A mag, a bázis egy kb. 35-40 klubot résztvevő magot jelent, ennyi klub képviseli magát. Mióta megválasztottak, egyébként a szervezet zászlajára azt tűztem, hogy még inkább tovább szélesíteni ezt a reprezentációt. A klubok rengeteg országot képviselnek, tehát a magyar klubok természetesen erősen jelen vannak. A női vonalon az Audi Eto és a Ferencváros természetesen markány szerepet játszik. Az előző vezetést a Ferencváros adta, és most ugye jó magam tudtam az Egyesület képviseletében a szervezet élére állni, és ezen kívül természetesen az Európa résztvevő csapatok, akár a Debrecen, akár a Siófok is elküldtek képviselőit. Ezen túl nagyon sok csapat Oroszországtól Franciaországig, spanyolok, mindenki jelen van rendszeresen az üléseken, és dolgozunk együtt a közös célokért.
Van esetleg egy minimum, vagy egy norma, amit a belépő kluboknak akár írásban el kell fogadniuk, de képviselnek valami közös érdeket, amit a csatlakozással ők is elfogadnak?
Természetesen maga a regisztráció a női fórumklub handballnak az üléseire magával vonja azt, hogy elfogadják azokat az alapértékeket, amelyeket mi képviselünk, aki regisztrál és részt vesz üléseinken ezeket az alapértékekkel egyetért. Természetesen a cél közös. Nem szabad különbséget tenni a Bajnokok Ligája és a alacsonyabb sorozatban induló csapatok között, mert az elvek ugyanazok, tehát ugyanazokért a célokért küzdünk, a játékosok, ugye, amelyet a klubok fizetnek, hanem egyszerűen lemondjuk, a válogatottban szerepelnek, és a klubok fizetik őket 12 hónapon keresztül, mégis egy csomó időben nem a klubokat szolgálják, és a klubok szeretnék, hogyha már ilyen sok investíciót tesznek bele, akármilyen szintről is van van szó, több beleszólásuk legyen a naptári kérdéseket jelentő ügyekben, mi történik akkor, ha egy játékos megsérül a válogatottnál, és hasonló ügyek vannak, amelyekre oda kell figyelni, és azért, hogy a sorták sikeres lehessen, ezeket szabályozni kell, és a klubokat is meg kell kérdezni. A folyamat egyébként nagyon jól halad, mondhatom azt is, hogy külön sikereket értek el. Az első alkalommal 2017-ben írták alá például a Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel és egy partneri megállapodást. Ez azért is volt nagyon nagy jelentőségi a klubok életében, mert a Nemzetközi Kézilabda Szövetség sokáig el se ismerte a klubok létezését, hiszen nem velük dolgozott. Ő a kontinentális szövetségekkel, illetve az országok szövetségével dolgozott, a klubokkal semmi dolga nem volt, de aztán Mustafa IHF elnök végül elismerte a klubokat is ezzel a partneri megállapodással. Egyébként most indul ennek az első szerződésnek a megújítása, egy igazán érdekes folyamat, és hamarosan kezdődnek az első tényleges egyeztetések a meghosszabbításra és az újabb részletekről.
Egy ilyen megújításnál nyilván az előző évek tapasztalatait felhasználják. Mik mondjuk az IHF-fel kötött szerződésben a legfontosabb tapasztalatok, amin mondjuk az önök szervezete most változtatni, alakítani szeretne?
Nagyon fontos szerepe van az anyagiaknak, sajnos ez az egész világ így működik, így a két labdában sincs ez másképp. Ugyebár elértük azt, hogy a klubok, akik elengedik a játékosaikat a válogatottakhoz, amikor nemzetközi eseményen, szövetségek által szervezett eseményen szerepelnek, kompenzációt kaptak. Egyrészt ez jelenti egy bizonyos fajta anyagi kompenzációt minden egyes válogatottban töltött nap után, amit az IHF-fel kell egyeztetni, tehát az egyik része az ő tárgyalásnak nyilván egy anyagi jellegű lesz, hiszen szeretnénk minél jelentősebb részvételt kérni az IHF-től a csapatok kompenzációt. A másik rész, ami szintén nagy eredmény volt, ez az elmúlt évtizedben alakult ki szintén, hogy a válogatottaknak a tornáján megsérülő játékosok, melyeket ugyebár továbbra is a klubok fizetnek, egy bizonyos fajta biztosítás, egy kompenzáció legyen sérülések után, hogy legalább a veszteség, ami a klubokat éri, azzal, hogy egy játékos, aki nem képes játékra, de ugyanúgy fizetni kell, csökkenjen. Éppen ezért ebben is tárgyalunk majd, hogy ez megváltozzon, és még nagyobb részt tudjanak a klubok a Nemzetközi Szövetségtől kérni és kapni.
És mi a helyzet a másik oldallal, a játékosokkal, illetve mondjuk az őket képviselő menedzserekkel, itt milyen tárgyalásokat, milyen közös fellépést tud az érdekképviselet végezni?
Elsősorban a játékosoknak is megvannak a saját maguk érdekében mi képviseleteik, ezekkel is nyilván tárgyalunk és dolgozunk, illetve a menedzser kérdés, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyre több ország dönt a menedzser licencek és a menedzser működésének szabályozása mellett, ebben is van most egy folyamat, amelyben próbálják még inkább keretek közé szorítani a menedzserek működését. A menedzsereknek is van egy bizonyos fajta képviselete természetesen. Én azt gondolom, hogy ezek az érdekképviseleti tömörülések létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Minden szervezetnek, minden szereplőnek ezen a piacon is meg kell, hogy legyen a maga képviselete, és így tudjunk egy globális, egy minden félre kiterjedő érdekegyeztetést végezni. Szövetségek, csapatok, játékosok, menedzserek szintjén, hiszen ők a szereplői annak a kézilabda piacnak, amelyet a nézők fogyasztanak, amit a nézők hétről hétre látnak. Velük is természetesen megvannak azok a frontok, hogy szeretnénk. Nem mindig egyetértésben az együttműködésben változtatni, de hát a világ már csak ilyen, sokszor ellenérdekeltek a bizonyos felek, de az együttműködésben hiszünk, és éppen ezért tárgyalunk velük.
És kikkel könnyebb az együttműködés, vagy a tárgyalás a nemzetközi szövetségekkel, vagy mondjuk a játékosok, menedzserekkel?
Ez témafüggő természetesen, ez témafüggő, van, amikor közös platformon van mindenki, van, amikor pedig ellentétes platformon. Nyilván az anyagi jellegű kérdések soha nem egyszerűek, a naptári jellegű kérdések sem egyszerűek, például egy naptári jellegű kérdésben ellenérdekelt felek a nemzetközi szövetségek és a csapatok. Nyugodtan lehet akár a futballnyelvére is fordítani, hiszen az alaptézis ugyanez, hogy mennyi mérkőzést játszanak a csapatok. Ugye a mérkőzés egyenlő bevétel, egyenlő nézettség, ha ebből indulunk ki, akkor érthető az, hogy miért akarnak két évente labdarúgó világbajnokságot rendezni, ami urát az európai klubok kézzel-lábbal tiltakoznak, hiszen már így is bajnokok ligája komolyabb sorozatok vannak a hazai pontvadászatokban, ahol meg kell felelni. Ez ugyanez igaz a női kézilabdára, de akár mondhatnám a férfire is, hiszen itt is nagyon sok mérkőzése van a csapatoknak. Ha még többet fogunk ezen változtatni, még többet teszünk rájuk, akkor nagyon nagy lesz a sérülés kockázata. Ezek a humán faktorok ugyanúgy megvannak a kézilabdában, mint a labdarúgásban is. Éppen ezért ugye nagyon erősen kérdéses, ugye itt az első világbajnoksága, amelyet 32 csapattal rendeznek, az most decemberben következik a női kézilabdában Spanyolországban, és ugye ez még plusz meccseket is tud jelenteni. Nyilvánvalóan a folyamat az, hogy minél többször szolgáljuk ki jó és magas színvonalú mérkőzésekkel a nézőket, akik azért ezt a piacot életben tartják televízióban vagy akár az arénákban, de ettől függetlenül azért a többi szempontot is nézni kell, és a klubok a saját szempontjukból igyekeznek inkább a minőség felé eltolni a mérkőzések számát a mennyiséggel szemben, de soha nem egyszerű ez a kérdés, hiszen azért be kell látni, hogy a nagyon sok kézilabda csapat van, és mindenki például szeretne a nagyok ellen játszani, éppen ezért nagyon sok és alapos egyeztetést követel az ilyen jellegű kérdés. De az egyeztetések zajlanak, a tárgyalások folyamatosan előkészítés alatt vannak, és megvannak a megfelelő ütemezéseik, úgyhogy nagyon óvatosan, de mozgunk mindig abban az irányba, hogy egyetértésben próbáljunk döntéseket hozni, és egyetértésben szülessenek meg a döntések a klubok érdekképviseletének meghallgatásával.
Könnyű az együttműködés a klubok között, olyan klubok között, amelyek egyébként a pályán nagy riválisai egymásnak, és egyébként nyilván nem csak a pályán, hanem mondjuk abban is harcolnak, hogy egymás edzőit, játékosait jobb ajánlatokkal elcsábítsák?
Én abban hiszek, és azt gondolom, hogy ez így is működött az elméletekben és valóságban is az elmúlt időszakban, hogy adott a mérkőzés, adott az a 60 perc a 2x30 perces félidők alatt, amikor minden megtesz az egyik csapat azért, hogy legyőzze a másikat. És a pályán ott valóban küzdelem van, azonban a pályán kívül kooperálni kell. És ez nem csak a nemzeti szinten igaz, adott esetben egy bajnokságban, zárójelbe jegyzem meg, a kluboknak van egy ligája a magyar bajnokságban is, tehát Magyarországon is megvan ez a képviselet férfinői szinten, de nemzetközileg is. Ugyanazon a piacon dolgozunk, a kluboknak muszáj partneri kapcsolatot étesíteni, és partnerként kezelni egymást. Nagyon jól működik, tehát a bajnokok ligája résztvevő csapatok szinte mindegyik egyébként ott van a szervezet tagjai között. Nagyon jól működnek ezek a partner megegyezések, és sőt, azt mondhatom, hogy ezeken a meetingeken még inkább megismerjük egymást, tehát azon kívül, hogy egy meccsen találkozunk, itt egy újabb lehetőség nyílik arra, hogy kapcsolatokat építsünk, hogy megismerjük az ellenfeleket, és hogy bizony jó tárgyalásokat is folytassunk. Attól, hogy mérkőzéseken küzdünk egymással, és a végső győztes csak egy lehet, nem feltétlenül ellenségként kell tekinteni egymásra, maximum ellenfélként, de ez mondjuk úgy, hogy inkább egy újabb félidő, a harmadik félidőnek is mondhatnám, ahol viszont mindenki együttműködik a közös cél érdekében, hiszen említettem, a probléma minden csapatnál, legyen ez Oroszország, legyen ez Magyarország, legyen ez BL induló vagy Európa Liga induló csapat, hasonló, ezeket együtt tudjuk csak sikeresen megoldani. Ezt a klubok felismerték, éppen ezért jött létre 2014-ben maga a szervezet, és folyamatosan bővülő létszámával, éppen ezért van egyre nagyobb súlya a nemzetközi sportéletben, a nemzetközi kézilabda sportéletben.
Korábbi években azért előfordultak sajnos olyan példák is, hogy bizonyos klubok, főleg mondjuk Kelet-Európában nem mindig tudták tartani az ígérteket, és mondjuk elmaradtak a fizetésekkel. Mit tehet az érdekvédelmi szervezet ilyen esetben, mondjuk, hogyha ez az egyesület tagja az ő szervezetének is?
Ez nagyon érzékeny téma. Nyilván, mivel mi egy globális szinten dolgozunk, ezért adott esetben egy csapatnak a fizetési problémáinak a megoldására nagyon nehezen tudunk választ mondani. Ha teszem azt, egy kelet-európai csapatról beszélünk, egyébként nőknél ez kevésbé volt probléma, de mit tud tenni érte egy nyugat-európai csapat? Igazából semmit. Nyilván ezt károsnak tartjuk, és nem jó a sport egészére nézve, hogyha vannak olyan problémák, de tudjuk nagyon jó, hogy a gazdasági helyzet is okozhat ilyet. Akkor valahol egy szintet vissza kell lépni, vagy kettőt, nyugodtan lehet említeni a női mezőnyben, például a Vardar Skopje együttesét, amelyek komoly csatákat vívott a bajnokok ligája döntőjében a Győri Audi Etókációval, és végül nem tudta megnyerni a bajnokok ligáját. Aztán az orosz tulajdonos távozásával gyakorlatilag létezik a csapat, de már nem indul a bajnokok ligájában. Ez ellen mi igazából nem tudunk mit tenni. Amit mi tudunk tenni a szervezetben, hogy elmondjuk, hogy a felelős és kiszámítható gazdálkodás a legfontosabb, akkor át tudjanak álmodni a csapatok, amelyet meg is tudnak valósítani, hiszen ez szolgálja a hosszú távú érdekeket. Mindig vannak, és mindig lesznek olyan csapatok, akik egyszer csak feltűnnek a semmiből, és aztán majd lehet, hogy ugyanígy el is tűnnek, de ha megnézi valaki a bajnokok ligája indulók sorát, most már állandósult egy létszám, azt lehet mondani, hogy a hosszú távon bizonyossággal tervező csapatok azok, akik túlélik a gazdasági kihívásokat is. Ezekben a szervezet kevésbé tud fellépni, igazából a klubok gazdálkodásának belügye az mindig is egy magánügy, mondjuk így a klubra tartozik, ebben mi nem tudunk tenni, de nyilván nem vagyunk érdekeltek ebben az instabilitásban, hiszen a stabil klubok, az erős klubok tudják hatékonyan képviselni az összes többi klub képviseletét is a különböző nemzetközi szinteken.
4 évre szól a megbízatása elnökként, mivel lenne elégedett majd itt a ciklus végén?
4 év az hosszú idő, közepesen hosszú idő, mondjuk így. Én abban lennék elégedett, hogyha minden egyes együttműködési megállapodásunk az IHF-fel, az EHF-fel tudna egy szintet feljebb lépni, egy kicsit bővülni, egy kicsit több jogokat és anyagi forrásokat szerezni a kluboknak. Itt nem nagyon nagy összegekről van szó, hanem apró részekről. A másik pedig az, hogy szeretném tovább növelni ennek az egész érdekvédelmi szervezetnek a bázisát. Én azt gondolom, hogy az alapítás óta csak magyar elnök által vezetett szervezet, ami mutatja jól a magyar női kézilabda súlyát is, sikerre van ítélve, tehát egy jól működő szervezetet tudtam átvenni az előző vezetéstől. Ugyanezt szeretném tovább folytatni, kibővítve tovább a létszámát és a súlyát növelve a szervezetnek, és hinni abban, hogy például a női vonalon a magyar kézilabda csapatok meghatározó szerepe továbbra is megmarad, és a magyar és a többi csapat vezetésével egy olyan súlyt, ellensúlyt alkotni, ami kritikus kérdésekben megfelelően tudja képviselni a női klub kézilabdázás érdekeit.
Szabó Tamást, a női klubok érdekvédelmi szervezetének elnökét hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is. Köszönöm a figyelmüket. Szabó Gergőt hallották.